Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, harmadik nap, hetedik novella. Tedaldo hajba kap kedvesével, elutazik Firenzéből, majd visszatér oda bizonyos idő múltán zarándok képében, beszél a hölggyel, s felfedi előtte tévedését, megszabadítja a haláltól annak férjét, kit elítéltek a mavád miatt, hogy őt meggyilkolta, és kibékíti testvéreivel. Annak utána pedig okosan élvezi szerelmét kedvesével, valamennyien magasztalták Fiammetta elbeszélését, s midőn elhallgatott, a királynő, nehogy az időt vesztegessék, nyomban felszólította Emiliát, hogy beszéljen. Az pedig ekképpen kezdte, kedvem vagyon visszatérni városunkba, honnét két elődöm jónak látta távozni, s megmutatni nektek, miképpen szerezte vissza egyik polgártársunk elveszett kedvesét. Élt tehát Firenzében valamely nemesi fiú, bizonyos Tedaldo degli Elisei nevezetű, kimérhetetlenül szerelmes volt bizonyos Monna Ermelina nevezetű hölgybe, Aldobrandino Palermini feleségébe, és dicséretes jelességeivel elisérte, hogy betölthette véle kívánságát. Ímez gyönyörűségét azonban megirigyelte a sors, mely ellenségük a boldogoknak. Mivel hogy a hölgy, bármi volt is az oka, minek utána jó ideig Tedaldónak mindenben kedve szerint tett, egyszerre csak vonakodott kedvére hajlani, s még csak látni sem akarta semmiképpen annak valamely hírhordóját, nemhogy meghallgatni. Ennek miatta ő fölöttébb neki búsult és elkeseredett. De szerelmét oly rejtekben tartotta, hogy senki nem gondolta, miképpen ez az oka bús komorságának. És minek utána különbféleképpen minden követ megmozgatott, hogy visszahódítsa szerelmesét, kit vélekedése szerint ártatlanul elveszített, s látta, hogy minden fáradozása kárba veszett, feltette magában, hogy búcsút mond a világnak, nehogy tán örömet szerezzen ez asszonynak, ki szerencsétlenségének oka volt, sorvadozásának látásával. Összeszedett tehát annyi pénzt, amennyit csak tudott, nem szólt sem barátainak, sem rokonainak, egyetlen pajtásának kivételével, kik minden dolgába be volt avatva, s nagy titokban elutazott, és Anconába érkezett, hol is Filippo, de San Lodezio néven nevezte magát. Ottan pedig megismerkedvén valamely gazdag kereskedővel, annak szolgálatjába szegődött, s a hajóján vele együtt Ciprusba ment. Erkölcsei és viselkedése pedig olyigen megnyerte a ma kereskedőnek tetszését, hogy nem csupán busás fizetséget adott neki, hanem társául fogadta, s ezen felül üzleteinek javarészét kezére adta. Mely dolgokat is ő oly jól és oly gondosan intézett, hogy kevés esztendők múltán híres neves, derék és gazdag kereskedő vált belőle. Eme foglalkozásában, bár gyakorta eszébe jutott kemény szívű kedvese, és szörnyen gyötörte a szerelem, és fölöttébb kívánta viszont látni őt, mégis olyigen álhatatos volt, hogy 7 esztendeig állta a kemény próbát. Történt azonban, hogy midőn valamely napon Ciprusban megütötte fülét bizonyos dal, melyet ő szerzett, s melyben a ma hölgy iránt s a hölgynek ő iránta való szerelméről volt szó, s a ma gyönyörűségről, melyet véle élvezett, úgy gondolta magában, semmiképp nem lehet, hogy az elfeledte volna őt, s akkor úgy felgyúlt benne a viszontlátás vágya, hogy tovább nem bírta ki, s elhatározta, hogy visszatér Firenzébe. És rendbehozván minden ügyes bajos dolgát, egyetlen szolgájával Anconába ment, hová már előbb megérkezett, mindenhol Mia, mit is elküldött Firenzébe, amaz Anconában szerzett társának valamely barátjához, maga pedig nagy titokban, a Szent Sírtól érkező zarándok képében szolgájával együtt ment utána. Firenzében megérkezvén, betért valamely kis fogadóba, melynek két testvér volt gazdája, éppen kedvese házának szomszédságában. S mindjárt első útja annak házához vitte, ha ne talán megláthatná őt. De látta, hogy az ablakok és az ajtók és az egész ház be van zárva. Fölöttébb meg is ijedt, hogy talán meghalt az asszony, vagy elköltözött onnét. Eszeget ütött fejébe, miért is testvéreinek háza felé irányította lépteit, mely előtt megpillantotta maga 4 testvérét talpig gyászban, mint fölöttébb elcsodálkozott. S mivel tudta, hogy ebben a ruházatban és külsőben, mely merőben elütött attól, milyen távozása előtt volt, könnyűszerrel ugyan fel nem ismerik, bátran odalépett valamely vargához, s megkérdezte tőle, miért vannak azok fekete ruházatban. Felelte erre a varga, azért vannak fekete ruházatban, mivel alig 2 hete meggyilkolta valaki egyik testvérüket, bizonyos Tedaldo nevezetűt, ki rég ideje már elköltözött innét. S, mintha olyasmit hallottam volna, hogy ezek a törvényszék előtt azzal vádoltak bizonyos Aldobrandino Palermini nevezetű urat, kit aztán el is fogtak, hogy ő gyilkolta meg, mivel hogy a Tedaldo szeretője volt a feleségének, sálöltözetben visszatért ide, hogy az asszonyal lehessen. Tedaldo fölöttébb elcsodálkozott, hogy valaki annyira hasonlatos hozzá, hogy összetévesztették vele, s megesett a szíve Aldobrandino szerencsétlenségén. minek utána még arról is értesült, hogy az asszony épségben, egészségben megvagyon, az éjszaka beálltával különb-különb gondolatokat hánytorgatván elméjében, megtért a fogadóba, s minek utána szolgájával együtt megvacsorázott, a fogadó legfelső emeletén kapott szobát. Ottan pedig részben mivel sokféle gondja nyugtalanította, részben mivel ágya kényelmetlen volt, s részben talán a sovány vacsora miatt is még éjfél után sem tudott elaludni. Mivel pedig ébren volt, éjfél után úgy rémlett neki, hogy emberek másznak be a ház tetején, annak utána pedig a szoba ajtajának hasadékán át valamely mécsest látott felfelé közeledni. Miért is halkan odalépett a réshez, és figyelni kezdett, mit jelenthet ez? S látott valamely csinos asszonyfélét, ki a mécsest tartotta, és látott feléje menni három férfit, kik a tetőről jöttek be. Minek utána pedig nyájasan köszöntötték egymást, mondá egyik ők a menyecskének, Istennek hála, most már nyugodtak lehetünk, mivel bizonyosan tudjuk, hogy Ted Aldo Elisei meggyilkolásával annak testvérei Aldo Brandino Palerminit vádolták meg, az pedig már be is vallotta, sőt az ítélet is meg vagyon írva. Mégis jó lesz hallgatnunk, mivel ha kitudódik, hogy mi voltunk a tettesek, éppen olyan veszedelembe kerülünk, mint most Aldo Brandino. S minek utána ezt elmondták a menyecskének, ki ezen szemlátomást megörvendezett, lementek és aludni tértek. Ted Aldo ennek hallatára elgondolkodott rajta, mennyi és miféle tévedéseket rabul gyakorta az emberek elméjét. S először is testvéreire gondolt, kik valamely idegen embert sirattak meg, és temettek el helyébe, annak utána pedig egy ártatlan embert vádoltak hamis gyanú alapján, s hazug bizonyságokkal odajuttatták, hogy halálra ítéltetett. Ezen felül elgondolkodott a törvények és bírák vak szigorúságán, kik az igazság buzgó kutatói lévén gyakortak egyetlenségre ragadtatják magukat, igaznak veszik azt, mi hamis, és az igazság és az Isten szolgáinak mondják magukat, holott inkább az igazságtalanság s az ördög helytartói. Ennek utána Aldo Brandino megmentésére fordította gondolatját, s meghányta vetette magában, mit kell tennie. Mikor pedig reggel fölkelt, szolgáját ott hagyta, s amint alkalmatosnak vélte az időt, egymagában elment kedvesének házába. A kaput pedig véletlenül nyitva lelte, hát belépett, s látta ott ülni valamely földszinti kis szobában kedvesét, ki is úgy kesergett, s úgy patakzottak könnyei, hogy Ted Aldo szinte maga is sírva fakadt szánakozásában. Oda lépett tehát hozzá s megszólította, Madonna, ne gyötörd magad, békességet közel vagyon. Az asszony ennek hallatára felkapta a fejét, és zokogva felelte, jó ember, úgy látom, idegen zarándok vagy, hát mit tudsz te az én békességemről avagy bánatomról? Felelte a zarándok, Madonna, én konstantinápolyi vagyok, s csak az imént érkeztem ide Istennek küldötteként, hogy könnyeidet vigasságra fordítsam, s megszabadítsam a haláltól férjedet. Hogy? Kérdezte az asszony, ha konstantinápolyi vagy, és csak imént érkeztél ide, honnan tudod, kicsoda a férjem, s ki vagyok én? A zarándok elejétől fogva elmesélte Aldo Brandino szerencsétlenségének egész történetét, s az asszonynak is megmondta, kicsoda, mióta van férjnél és sok egyéb olyasmit, amit maga tapasztalásából nagyon is jól tudott. Az asszony pedig fölöttébb álmélkodott, és profétának vélvén őt, lábaihoz borult, s Isten nevére kérte, hogy ha Aldo Brandino megmentésére jött, akkor siessen, mivel rövid az idő. A zarándok fölöttébb szent embernek mutatván magát, ekképpen szólott, Madonna, kelj fel és ne sírj, és jól figyelmezz arra, mit mondandó vagyok, s gondosan óvakodjál azt valaha is elmondani bárkinek. Miként Isten nekem kinyilatkoztatta, te mostani szorongattatásod bizonyos bűn miatt szakadt reád, melyet régebben elkövettél, s melyet az Úristen mostani bajod által akart némi részben megtorolni, s azt akarja, hogy te tisztességgel jóvá tegyed. Ha pedig nem teszed, bizonyára sokkal keservesebb gyötrelem szakad reád. Mondta akkor az asszony, Uram, nekem oly igen sok bűnöm vagyon, s nem tudom, mit akar az Úristen, egyiket tegyem-e inkább jóvá, avagy a másikat. Annak okáért, ha tudod, melyik az, mondd meg nekem, s én mindent elkövetek, mi erőmből telik, hogy jóvá tegyem. Madonna, felelte a zarándok, én jól tudom, melyik az a bűn, s nem is azért faggatlak, hogy még pontosabban megtudjam, hanem hogy te magad mondd meg, s annál nagyobb legyenek képpen lelkiismeret furdalásod. De térjünk a dologra, mondd csak, emlékszel-e, hogy valamikor kedvesed volt? Az asszony ennek hallatára nagyot sóhajtott, s fölöttébbel csodálkozott, mivel nem is hitte, hogy valaha valaki tudott a dologról, ám bár a manapon, melyen meggyilkolták a mazembert, kitted Aldo gyanánt eltemettek, rebesgettek valami effélét bizonyos kijelentések alapján, melyeket nagy ügyetlenül kibökkentett Ted Aldo társa, ki tudott a dologról. Ekképpen felelt tehát, Látom, hogy az Isten kinyilatkoztatja neked mind az emberek titkait, s annak okáért magam titkát sem akarom tovább rejtegetni előtted. Való igaz, hogy ifjúságomban forrón szerettem ama szerencsétlen ifjút, kinek meggyilkolásával férjemet vádolják, halálát pedig olygen megsirattam, ami igazán fájlalom. Miért is, ám bár elutazása előtt keménynek és idegnek mutattam magam irányában, sem elutazása, sem hosszú távol léte, sem szerencsétlen halála nem tudta őt kitépni szívemből. Mondta erre a zarándok, te nem ama szerencsétlen ifjút szeretted, ki meghalt, hanem te daldó eliseit. De mondd csak, mi volt az oka, hogy összevesztetek? Megbántott valaha? Felelte az asszony. Bizony soha meg nem bántott, hanem a szakításra valamely átkozott barátnak szavai adtak okot, kinél akkoriban meggyóntam, mikor elmondottam neki a mazifjú iránt érzett szerelmemet s a viszonyt, mely hozzáfűzött, úgy teleordította fejemet, hogy most is rémüldözöm belé. Azt mondta, hogy ha nem hagyom abba, egyenest az ördög torkába jutok, a pokol mélységes fenekére, s a kárhozat tüzére vettetem. Ettől aztán úgy megrémültem, hogy erősen feltettem magamban, véget vetek viszonyunknak. Hogy pedig az alkalmat is elkerüljem, többé nem voltam hajlandó sem levelét, sem hírhordóját elfogadni, ám bár azt hiszem, hogy ha álhatatosabb lett volna, s nem távozott volna el kétségbe esetten, mint sejtem, éppen ennek miatta, és ahogy látom őt sorvadozni, kemény szándokom megenyhült volna, miként a hó elolvad a napon, hiszen semmit a világon nála jobban nem kívántam. Szólott ekkor a zarándok, Madonna, éppen ez az egy bűn az, mely miatt mostan gyötrődöl. Én bizonyosan tudom, hogy te daldó téged semmire nem kényszerített. Mikor beleszerettél, szabad akaratodból tetted azt, mert megtetszett neked. Ő pedig azért jött hozzád, mivel te magad kívántad, s ugyanezért kezdett viszonyt veled, melyben szóval és tettel oly kedvesnek mutatkoztál irányában, hogy ha már annak előtte is szeretett téged, te bizony megszászoroztad ő szerelmét. Ha pedig így volt, amint tudom, hogy így volt, szabad volt-e bármikokból is íridegen elszakadnod tőle? Az ilyesmit eleve meg kellett volna gondolnod, s ha azt hitted, hogy bűngyanánt meg kell bánnod valaha, nem kellett volna megtenned. Ekként, valamint ő a tied volt, te az övé voltál. Kedved szerint megtehetted, hogy őt ne tekints többé a magadénak, mivel a tied volt. De magadat elvonni tőle, holott az övé voltál, az bizony rablás, és sehogy sem illendő dolog, hiszen ő nem akarta így. Nos, tudnod kell, hogy én szerzetes vagyok, s éppen ezért tövéről hegyére ismerem erkölcseiket. És ha hogy kissé bővebben szólok ezekről te épülésedre, az az én számban nem oly illetlen dolog, mint máséban volna, s még hozzá szívesen beszélek róla, hogy mostantól fogva jobban ismerjed őket, mint ahogy, úgy látszik, eleddig ismerted. Valamikor a barátok fölött épszent és derék emberek voltak, de azokban, kik mai napság viselik a barát nevezetet, és számot tartanak rá, hogy barátoknak vegyék őket, semmi más nincsen a barátból, mint a csuha. Se sem barát csuha már, mivel hogy a szerzetes rendek alapítói szűk és szegényes és durva szövetből való csuhákat rendeltek nekik, hogy oly lélekre valljanak, mely megvetette az ideig való dolgokat akkor, mikor a testet éhítványruházatba burkolták. Ezek a mai barátok bő és dupla és fényes és finom szövetekből csináltatják csuháikat, mégpedig tetszetős és főpapos módra, olyannyira, hogy nem sül ki a szemük azokban páváskodni a templomokban és piacokon, miként világi emberek páváskodnak őruházatokkal. És valamint a halász hálójával egy fogásra számos halakat húz ki a folyóból, akként ezek csuháik bőráncaiba beburkolódzván, iparkodnak minél több szenteskedőt, minél több özvegyet, minél több vén bolondasszonyt meg férfit belecsavarni abba, és semmi más dologban nem mutatnak ekkora buzgóságot. Éppen ezért, hogy még őszintébben szóljak, ezeken nem is barát csuha van már, hanem csupán annak a színe. És, míg a régiek az emberek üdvösségét áhítozták, a mai barátoknak nőkre meg gazdagságra fáj a foguk. S minden vágyukat abba helyezték és helyezik, hogy dörgedelmekkel és ijesztgetésekkel megrémítsék az ostobáknak lelkét, és megmutassák, hogy alamizsnákkal és misékkel tisztulhatnak meg bűneiktől, s mivel nem jámborságból, hanem hitványságból és a semmittevés vágyából állottak barátnak, az egyik ember kenyeret hozzon, a másik bort küldjön, a harmadik pedig alamizsnát adjon nekik a halottaik lelki üdvösségéért. És bizony igaz ugyan, hogy alamizsnák és imádságok eltörlik a bűnöket. De ha azok, kik mindezt cselekszik, tudnák, kiknek cselekszik, vagy inkább megtartanák azt maguknak, vagy odavetnék a disznók elé. Mivel pedig a barátok tudják, hogy minél kevesebb tulajdonosa van valamely vagyonnak, annál több jut belőle egyre, mindegyik ökordítozással és rémítgetéssel igyekszik elriasztani másokat a gazdagságtól, melyet szeretne egyedül magának megkaparintani. teli szájjal papolnak a parázna emberek ellen, hogy ezeket elriasszák attól, s mind a nők a papolókra maradjanak. Kárhoztatják az uzsorát és a becstelen nyereséget, hogyha rájuk bízzák az ilyen pénzek visszaadását, abból még bővebbre szabassák csuhájokat, és püspökséget s egyéb főpapságokat vásárolhassanak maguknak a ma pénzből, mely tulajdonnyilatkozataik szerint romlásba dönti birtokosát. S ha eme dolgokat és sok egyéb gyalázatosságaikat szemükre vetik, azt hiszik, hogy minden súlyos terhöktől kellőképpen megszabadulnak, ha azt adják feleletül. Cselekedjetek szavaink szerint, nem pedig tetteink szerint, mintha bizony lehetne anyáján hatatosabb és szilárdabb, mint maguk a pásztorok. És nagy részük jó mondott dolog bármelyikével sokkal a nagyobb bűnt követtél el, mint azzal, hogy vele viszonyt folytattál. De lássuk csak, talán te daldó megérdemelte ezt a bánásmódot? Bizony nem, hiszen már magad is bevallottad. Nem is szólván arról, hogy én tudom, hogy téged önnön magánál is jobban szeret. Soha még asszonyt úgy meg nem becsültek, úgy nem magasztaltak, úgy nem dicsőítettek, mint ő téged minden más asszonyok felett, ahogy olyan helyen volt, hol tisztességgel szólhatott felőled anélkül, hogy gyanút ébresztett volna. Minden javát, minden tisztességét, minden szabadságát, mindenét te kezeidbe ajánlotta. Talán nem volt nemes ifjú? Talán nem volt daliásabb minden más polgártársánál? Talán nem volt derék mind a ma dolgokban, melyek ifjakhoz illenek? Talán nem szerették? Talán nem becsülték? Talán nem látta szívesen mindenki? Bizony erre sem mondhatsz nemet. Akkor hát hogyan fogadhatod benned kegyetlen szándok ellene, csak azért, mert valami bolond, hitvány és irigy barátnak szája járt? Nem tudom, miféle tévedés rabjai amazasszonyok, kik megvetik és kevésre tartják a férfiakat. Holott, ha meggondolják, micsodák ők maguk és mely nagy mely páratlan nemességet adott Isten minden egyéb teremtmények felett a férfiúnak, boldogok lehetnének, ha valamely férfi szereti őket, és azt mindennél jobban kellene szeretni ők, sigyekezni ők minden ügyességükkel megnyerni annak tetszését, hogy szerelme soha le ne hűlhessen. Jól tudod, mit tettél, megindulván a ma barátnak szavain, holott az bizisten valami éhen kórász lepényleső volt. És talán szeretett volna maga bejutni a ma helyre, honnét mást ki akart túrni. Ez hát az a bűn, melyet az isteni igazságosság, mely minden rendelését igazságos mérlegeléssel hajtja végre, nem akart büntetlenül hagyni. És valamint te jogtalanul próbáltad megfosztani te daldót te magadtól, éppen úgy férjed jogtalanul volt és van te daldó miatt veszedelemben, te pedig észorongattatásban. Ha pedig ettől megszabadulni kívánsz, meg kell ígérned, s még inkább meg kell tartanod, amit most mondok. Ha valaha megtörténik, hogy te daldó kóborlásából ide visszatér, légy hozzá megint kegyes, szerelmetes, jóságos és bizodalmas, és hozd vissza őt a mazállapotba, melyben volt, minek előtte ostoba fejjel hitelt adtál a bolond barát szavainak. A zarándok éppen befejezte mondókáját, midőn az asszony, kifeszültem figyelt rá, mivel hogy okait igazaknak vélte, és valóban a ma bűnt tartotta szerencsétlensége okozójának, melyet az emlegetett, ekképpen fogott szóba. Istennek barátja, világosan megismerem, hogy mind a ma dolgok igazak, és főképpen a te magyarázatodból tudom most már, kik voltak éppen a barátok, holott el eddig mind valamennyit szentnek tartottam. És nyilván megismerem, mely nagy hibát követtem el abban, mit te daldó ellen cselekedtem, és ahogy rajtam múlna, szívesen jóvá tenném a ma módon, melyet mondottál, de hogyan lehetséges ez? Te daldó nem térhet vissza többé, ő már halott. És mivel a dolog lehetetlenség, nem értem, miért ígérjem meg neked. Felelte erre a zarándok. Madonna, te daldó bizony nem halott, miként Isten nekem kinyilatkoztatta, ha nem épségben és egészségben megvagyon, s ha kegyes hajlandósággal volnál hozzá, kutya baja sem volna. Szólott akkor az asszony, vigyázz a szavaidra, tulajdon szememmel láttam őt holtan kapum előtt, törszúrásokkal meggyilkoltan, és karjaimban öleltem, és könnyeimmel sűrűn áztattam holtábrázatát, s talán épp ez volna az oka annak a sok gyalázatos szóbeszédnek, mely felőlem mindenfelé járta. Mondotta ekkor a zarándok, Madonna, akármit beszélsz is, bizony mondom neked, hogy te daldó él. És remélem, hogy hamar idő múltán megláthatod, ahogy a ma fent mondott ígéretet megadod, és bizonyal megtartod. Felelte az asszony, ezt hát megígérem, és szívesen meg is tartom. Semmi sem történhetnék, mi akkora örömet szerezne nékem, mintha férjemet szabadon sépségben, te daldót pedig életben látnám. Akkor te daldó elérkezettnek vélte az időt, hogy felfedje magát, és vigasztalja az asszonyt biztos reménységgel férje dolgában. Szólott tehát, Madonna, hogy megvigasztalhassalak férjed felől, fel kell fednem előtted egy titkot, melyet is mind életet fogytáig óvakodjál bárkinek is elmondani. Kettesben voltak valamely magányos helyen, és a hölgy teljes bizalommal volt az arándokhoz annak szentsége miatt, melyet benne látott. Miért is te Daldó kivont kebléből valamely gyűrűt, melyet szöges gonddal megőrizett, s melyet az asszony adott neki amaz utolsó éjszakán, melyet véle töltött. S megmutatván neki, szólott, Madonna, ismered-e ezt? Amint az asszony a gyűrűt meglátta, azonnal megismerte, és ekképpen felelt, ismerem, uram, valamikor én adtam ezt te Daldónak. Akkor az arándok felállott, hirtelen ledobta hátáról köpönyegét, fejéről pedig kalapját, és firenzei kiejtéssel szólván mondotta, hát engem megismersze. Amint az asszony meglátta, ráismert, hogy te Daldó. A szava is elállt, olyannyira megrémült tőle, mint valami kísértettől, mely élő ember módjára járkál. És nem röpült karjaiba, hogy a ciprusból megtért te Daldó gyanánt üdvözője, hanem remegve futni akart előle, mint a féle sírból hazajáró te Daldó elől. Mondta akkor neki te Daldó, Madonna, ne kételkedjél, én vagyok a te Daldód, épségben, egészségben, és bizony nem haltam meg soha, s nem voltam halott, mint testvéreimmel együtt te is hiszed. A hölgy némiképpen összeszedte magát, s kezdte annak hangját figyelgetni, s minek utána kissé jobban szemügyre vette, s megbizonyosodott felőle, hogy valóban te Daldó, zokogva nyakába borult és megcsókolta, ekképpen szólván, édes te Daldóm, csak hogy visszajöttél. Te Daldó megcsókolván és megölelvén az asszonyt, mondotta, Madonna, most nincs ideje, hogy élvezzük a viszontlátás örömeit. Én sietek kieszközölni, hogy Aldobrandino épségben és egészségben visszakapjad, s reménylem, hogy e dologban még holnap este előtt oly híreket hallasz, melyek örömödre lesznek. Ha pedig, amint hiszem, jó híreket szerzek szabadulása felől, akkor ma éjjel eljövök hozzád, s kényelmesebben elmesélek neked mindent, mint most tehetném. És újra felvette köpönyegét s kalapját, még egyszer megcsókolta az asszonyt, s jó reménységgel vigasztalta, és elbúcsúzott tőle, s elment a börtönbe, hol Aldobrandino sínylődött és töprenkedett, s rettegett a reáváró haláltól, és nemigen reménykedett már megszabadulásában. Te Daldó pedig a porkoláb engedelmével vigasztaló gyanánt bement hozzá, melléje telepedett, és szólott ekképpen, Aldobrandino, én barátod vagyok. Kit Isten küldött megmentésedre, mivel ártatlanságod miatt megszánt tégedet? S éppen azért, ha iránta való tiszteletből hajlandó, vagy megadni nekem bizonyos csekéke ajándékot, melyet tőled kérni fogok, bizony mondom, még holnap este előtt meghallott felmentő ítéletedet, holott a halálos ítéletet várod. Felelte erre Aldobrandino, derék ember, mivel hogy szabadulásommal törődöl, bizonyára barátom vagy, mint mondod, ám bár nem ismerlek, s nem is emlékszem, hogy valaha láttalak volna. Az igazság pedig az, hogy azt a bűnt, melyért mint hallom, bizonyosan halálra ítélnek, én nem követtem el. Elegendő egyéb bűnt elkövettem, s talán ezek miatt jutottam ilyen végre. De mondom neked Isten szent nevére, ha hogy mostan megkönyörül rajtam, nem csak hogy megígérek, hanem szívesen megteszek nem csupán holmi csekély, hanem akármilyen nagy dolgot is. Azért tehát kéri, amit akarsz, s én, ha innét igazán kiszabadulok, szent bizonyosan megtartom ígéretemet. Szólott akkor az arándok, semmi egyebet nem akarok én, mint. Bocsásd meg te Daldó négy testvérének, hogy téged ide juttattak, mivel testvérük gyilkosának tartottak. És fogadd őket mint testvéreidet és barátaidat, midőn majd ezért bocsánatodat kérik. Felelte erre Aldobrandino, csak azt tudja, mi édes a bosszus mely igen kívánatos, ki a bántalmat szenvedte. Mindazáltal, hogy Isten szabadulást adjon nekem, szívesen megbocsátok majd, s már most is megbocsátok nekik. S ahogy innét elevenen kijutok és megszabadulok, ebben a dologban olyképpen cselekszem majd, hogy kedvedre leszen. Örült ennek az arándok, s mivel egyéb mondani valója nem volt, nagyon kérte, legyen jó reménységgel, mivel hogy még holnap este előtt biztos hírt hall szabadulásáról. Elbúcsúzott hát tőle, s elment a signoriára, hol is valamely lovagnak, ki aznap a bírói tisztet viselte, nagy titokban ezeket mondotta. Uram, mindenkinek buzgón fáradoznia kell abban, hogy az igazság kiderüljön, különösképpen azoknak, kik miként te, ím ezt tisztet betöltik, hogy ne szenvedjenek azok, kik nem követték el a bűnt, hanem a bűnösök bűnhődjenek. Hogy ilyesmi meg ne essék, azért jöttem ide hozzád, magad tisztességére s annak veszedelmére, ki bűnös a dologban. Mint tudod, ti főben nyáró bűnvádját emeltétek Aldobrandino Palermini ellen, s vélekedéstek szerint kiderítettétek igazsággyanánt, hogy ő az, ki te Daldó eliseit meggyilkolta, s épp abban vagytok, hogy elítéljétek. Márpedig ez egészen bizonyosan hamis, amint gondolom, hogy még éjfél előtt bebizonyítom nektek, olyképpen, hogy a mazifjú gyilkosait kezetekre adom. A nemes úr, ki sajnálta Aldobrandinót, Készséggel figyelmezett a zarándok szavaira, s minek utána sokat beszéltek e tárgyban, a zarándok útmutatása szerint első álmukban rajta ütött a két-egy testvér fogadóson és szolgájukon, és könnyűszerrel elfogta, és már-már kínpadra akarta vonatni őket, hogy kiderítse, miképpen történt az eset, de azok meg sem várták, hanem elők külön-külön, annak utána pedig egymás előtt is őszintén megvallották, hogy ők voltak azok, kik Tedaldo Eliseit meggyilkolták, nem ismervén őt. Megkérdeztetvén pedig ennek oka felől, felelték, tettünknek oka az volt, hogy az ifjú fölöttébb arcátlanul viselkedett egyikünk feleségével, mikor mi nem voltunk otthon a fogadóban, s arra akarta kényszeríteni azt, hogy kedvét töltse. Mikor az arándok ennyit megtudott, a nemes úr engedelmével elbúcsúzott, és nagy titokban Madonna Ermelina házába ment, kinek is már egész háza népe aludni tért. Őt pedig, mivel várakozott rá, egyedül lelte, mivel hogy egyenlőképpen kívánkozott jó híreket hallani férje felől, és teljességgel megbékélni Tedaldójával. Az pedig belépvén hozzá vidám arccal, ekképpen szólott, drága asszonyom, örvendezzél. Mivel hogy holnap itt a népségben, egészségben visszakapod a te Aldo Brandinódat. Hogy pedig teljes bizonyossággal meggyőzze ímez dolog felől, tövéről hegyére elmondta neki a történteket. Az asszony mindkét rendkívül is még hozzá különösképp váratlan eseten, tudnillik, hogy eleve nem visszakapta Tedaldót, kit valóban halottként elsiratott, s másfelől, hogy Aldo Brandinót a veszedelemből szabadulni látta, kit, miként hitte, kevés napok múltán el kell majd siratnia, kimondhatatlanul jókedvre derült, s gyengéden megölelte és megcsókolta Tedaldóját. Akkor egymással ágyba feküdtek, s jó szívvel, kedvesen és boldogan megbékéltek, annak utána pedig gyönyörűséges élvezetekben részeltették egymást. Mikor pedig a nap felvirradt, Tedaldo felkelt, s minek utána az asszonyt felvilágosította, mit szándékozik cselekedni, s újra kérte, hogy tartsa azt gondosan titokban, megint csak zarándok ruhában távozott az asszonynak házából, hogyha ideje elérkezik, megvigyázza, mi történik Aldo Brandinóval. A signoria reggelre kelvényomban szabadon bocsátotta Aldo Brandinót, mivel már minden ízében felderítette az ügyet, s kevés napok múltán a gonosz évőknek fejőket vétette a masz helyen, hol a gyilkosságot elkövették. Hogy tehát Aldo Brandino visszanyerte szabadságát a maga, felesége és minden baráta és rokonai nagy örömére, és megtudta, hogy mindezt a zarándok fáradozásának köszönheti, házába vitte őt, hogy ott maradjon, míg a városban időzik, és ottan elhalmozta őt tisztességgel és minden jóval, maga is, de különösképpen az asszony, ki tudta, hogy kinek teszi ezt. Mivel pedig Tedaldo kevés napok múltán elérkezettnek látta az időt, hogy békességet teremtsen Aldo Brandino és maga testvérei között, kik, mint hallotta, nem csupán méltatlankodnak annak szabadulásán, hanem félelmükben fel is fegyverkeztek, kérte Aldo Brandinót, hogy váltsa be ígéretét. Aldo Brandino készségesen felelte, hogy hajlandó beváltani. Meghagyta tehát neki az arándok, hogy rendezzen másnap pompás lakomát, s közölte vele ama kívánságát, hogy hívja meg erre négy testvérét feleségestül, rokonaikkal s azoknak feleségeikkel egyetemben, és hozzátette, hogy Aldo Brandino nevében azonnyomban ő maga megy meghívni azokat a kibékülésre és a lakomára. Mivel pedig Aldo Brandino mindenbe beleegyezett, mit csak az arándok kívánt, az arándok azonnyomban elment négy testvéréhez, s a tárgyhoz illendő szavakkal addig beszélt lelkökre, míg nem megtámadhatatlan okokkal könnyűszerrel rávette őket, hogy bocsánatot kérjenek Aldo Brandinótól, és újra megnyerjék annak barátságát. Ennek utána meghívta őket másnapra ebédre Aldo Brandinóhoz feleségeikkel együtt. Ők pedig szívesen elfogadták a meghívást, bizakodván az arándok becsületességében. Másnap tehát ebéd idején megérkezett Aldo Brandino házába, ki már várta őket, előbb Tedaldónak négy testvére néhány barátjokkal, azon feketében, ahogy voltak. És ottan mindenek szeme láttára, kiket Aldo Brandino mulattatásokra meghívott, földre vetették fegyvereiket, Aldo Brandino hatalmába adták magukat, s bocsánatát kérték azért, mit ellene elkövettek. Aldo Brandino könnyezve és meghatottan fogadta őket, s valamennyit szájon csókolta, s nem sok szót vesztegetvén a dologra, minden rajta esett bántalmat megbocsátott. Utánok megérkeztek nővéreik és feleségeik, valamennyien barna ruhában, kiket is Madonna Ermelina és a többi hölgyek nyájasan fogadtak. S annak utána mind a férfiakat, mind a hölgyeket pompásan vendégelték a lakomán, mely is mind egészében fölöttébb kellemetes volt, csak éppen hogy Tedaldo rokonainak nem lehetett szavokat venni az imént rájuk szakadt gyász miatt, melyet sötét ruházatok példázott, miért is némelyek rosszallották az arándok ötletét, valamint a lakomát, mit is ő észrevett. Tehát feltett szándoka szerint, midőn elérkezett az ideje, hogy eloszlassa a gyászt, miközben a többiek még a gyümölcsnél tartottak, felemelkedett, s szólott ekképpen. Semmi sem hiányzott, mi szükséges volt, hogy vidámmá tegye el a komát, csupán te daldó. Én tehát meg akarom mutatni nektek őt, mivel hogy nem ismertetek rá, holott az egész idő alatt véle voltatok. És ledobta válláról köpönyegét s minden egyéb zarándok ruházatát, s ott állott zöld selyemzekében, s valamennyien nagy álmélkodással nézték, és bár lassacskán megismerték, senki sem merte elhinni, hogy csak ugyan ő az. Ennek láttára Tedaldó sok mindent elmondott nekik rokonságukról, családi ügyeikről s maga kalandjairól. Miért is testvére is a többi férfiak mind örömkönnyekkel szemükben ölelésére siettek, s utána hasonlatos képpen cselekedtek a hölgyek is, akár rokonai voltak, akár nem, Madonna Ermellina kivételével. Hogy ezt Aldo Brandino észrevette ekképpen szólott mi dolog ez Ermellina? Miért nem üdvözlötte is Tedaldót a többi hölgyek módjára? Felelte neki az asszony mindenek füle hallatára? Nincs itt senki, aki szívesebben üdvözölte volna, vagy szeretné üdvözölni, mint éppen jó magam. De visszariasztanak a ma becstelen mendemondák, melyek szájról szájra jártak a manapokban, mikor sirattuk azt, kit Tedaldónak véltünk. Felelte erre Aldo Brandino ugyancsak nem hiszed, hogy hitelt adok ezeknek a locsogásoknak. Tedaldó azzal, hogy megmentett engem, nyilván megbizonyította. Hazugság az, mit is én különben sem hittem el soha. Azonnal kelj fel, menj oda, söleld meg őt. Az asszony, ki maga is éppen ezt kívánta, nem késlekedett engedelmeskedni férjének. Miért is felkelt, s a többi asszonyok módjára maga is megölelte azt, és szívesen üdvözölte. Aldo Brandino eme nagy lelkűsége fölött épp kedvökre volt Tedaldó testvéreinek s mind a férfiaknak és hölgyeknek, kik ottan voltak, még az árnyékát is kitörölte lelkökből minden gyanakvásnak, mely talán a mamendemondák nyomában megfészkelődött bennük. Minek utána tehát mind sorra üdvözölték Tedaldót, az maga kezével letépte testvéréről a gyászruhát, nővéreiről és sógorasszonyairól pedig a barna ruhákat, és kívánta, hogy más öltözeteket hozassanak oda. Minek utána tehát más ruhába öltözködtek, énekkel és tánccal és egyéb szórakozásokkal bőven mulatták magukat. Miért is a lakoma, mely csendben kezdődött, hangos véget ért. És széles jókedvükben, valahányan voltak, mindáltal mentek Tedaldó házába, s estére kelvén ottan vacsoráztak, és ekképpen több napokon által folytatták a mulatságot. A firenzeiek még több napokon által igen megbámulták Tedaldót, mintha halottaiból támadott volna fel, s valami csoda volna. És sokakban s még testvéreinek lelkében is volt némi halvány kétség, ha vajon csak ugyanő-e az, s még mindig nem hitték el egész bizonyossággal, s talán még jó darab ideig nem is hitték volna, ha nem történt volna valamely véletlen eset, melyből kiderült, ki volt az áldozat. Ez pedig így történt. Valamely napon Lunigianából való katonák mentek el házok előtt, s megpillantván Tedaldót oda mentek hozzá, s ekképpen szólították meg, adjon Isten, fazioló. Felelte erre Tedaldó testvérei füle hallatára, összetévesztettetek valakivel. Azok pedig szavainak hallatára elszégyelték magukat, s bocsánatot kértek tőle, mondván, annyi szent, még nem láttunk embert, ki oly igen hasonlított volna más emberre, mint te egyik pajtásunkra, kinek neve Fazioló da Pontremoli, ki is két hete, vagy valamivel előbb idejött, s azóta sem hallottuk, mi lett vele. Igaz, hogy furcsállottuk ruházatodat, mivel hogy ő zsoldos katona volt, mint jó magunk. Tedaldó bátyja ennek hallatára előrelépett, s megkérdezte, miféle ruházatot viselt a mafazioló. Azok pedig megmondották neki, és akkor ez nyilván látta, hogy mit azok mondanak, tiszta valóság. Mivel hogy ebből s egyéb más bizonyságokból kiderült, hogy a meggyilkolt ember fazioló volt, nem pedig Tedaldó. Ekképpen testvéreinek s mindenki másnak gyanakodása eloszlott. Tedaldó pedig, kidús gazdag ember gyanán, tért haza, híven kitartott szerelmében, többé nem civódott hölgyével, sóvatosan viselkedvén, sokáig élvezték még szerelmüket. Adja Isten, hogy mi is élvezzük a magunkét.